Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál Andor Tóth Anna, indul a hétvégi menetrend. Egészen 11 óráig jövök majd különböző beszélgetésekkel gazdaságról, kultúráról, életmódról, fenntarthatóságról. A következő órában a reggeli monitor beszélgetéseiből szemezgetünk, tartsanak velem.
Hétvégi menetrend. Gazdaság, turizmus és fenntarthatóság mindenevőknek.
Idén is indít lakásbiztosítási kampányt a Magyar Biztosítók Szövetsége. A cél az, hogy minden ingatlant a lehető legjobb árérték arányjal biztosítsanak. A Mabisz felhívta a figyelmet arra, hogy aki lemondja a jelenlegi kontraktusát, kössön új szerződést, ne maradjon fedezet nélkül, illetve akinek már van biztosítása, tekintse át, hogy van-e a megkötése óta értékbeli változás. A szabályozás szerint március 1-től 31-éig van plusz egy felmondási lehetősége a biztosításokkal rendelkezőknek. Erdős Mihályt, a Mabisz elnökét, Kovács Gergő kérdezte.
Miért lehet szükséges évente felülvizsgálni a lakásbiztosításunkat?
Ugye a tavalyi évben volt először, amikor a kormányzat előírta, hogy minden évben egyszer, függetlenül attól, hogy mikor van a lakásbiztosításnak az évfordulója, egy plusz lehetőséget kapnak a lakásbiztosítással rendelkezők, hogy szerződéseiket fölmondják, újat kössenek, vagy ugyanannal a biztosítónál, vagy egy másiknál, és egy fókuszált figyelem legyen a lakásbiztosításokon. Én azt gondolom, elsőleges cél az az, hogy az év egészében is, de egy ilyen koncentrált időtartam arra hívja fel a figyelmet, hogy mindenki tekintse át a saját lakásbiztosítását. Akinek nincs ilyen, az gondolkozzon-e azon, hogy vajon miért nincs szüksége arra, hogy vagyontárgyait ilyen formán is biztonságon tudja, akinek meg már van lakásbiztosítása, tekintse át, hogy amikor megkötötte ezt a lakásbiztosítást, az azóta eltelt időszakban történt-e bármi olyan értéknövelő felújítás, beruházás, vásárlás, építkezés, bővítmény, illetve az azóta eltelt időszak mondjuk ingatlanpiaci változásának, árnövekedésének megfelelő értékkövetés lekövette az ő lakásbiztosítása. Vagyis, hogyha ne adj Isten valamilyen kára származik ebből az ügyfélnek, akkor tényleg legyen lefedve mindenfajta értéktárgya, és megfelelő mértékben legyen lefedve lakásbiztosítása. Az idei évben ez a szabályzás szerint március 1-től március végéig tart, az az időszak, amikor ez az extra plusz egy felmondási lehetősége van a lakásbiztosítással rendelkezőknek. A tavalyi évhez képest a szabályozás annyiban módosított, hogy idén ebben a hónapban történő ilyen szerződés felmondás április 30-al, tehát minden szerződés, lakásbiztosítási szerződés esetében április 30-al fog megszűnni a szerződése az ügyfélnek, és hát mindenkit ösztönzünk, hogy amikor egyet felmond, akkor kössön egy másikat is, vagyis akkor május 1-től fog elindulni a következő időszakra vonatkozó hatályosalása a szerződésnek. Arra is felhívnám a figyelmet, hogy természetesen március 31-ig, ha jel valaki ezzel a felmondással és május 1-től pedig egy újat köt, akkor április 30-áig, tehát a jelenleg érvényben lévő szerződésének a évfordulójáig rendezze a díját az adott biztosítónál, hiszen a biztosítója. Mi úgy fogalmazunk, hogy kockázatban áll, tehát ha bármi történik, akkor a kár kifizetés természetesen meg fog történni. Tehát ne legyen gap, különbség a felmondásunk az újrakötés időpontja között. A biztosítók nagyon készültek erre az időszakra, mindenki a már meglévő ügyfelei számára is, illetve más biztosítóktól érkező ügyfelek számára is nagyon jó értékajánlatokat készített elő, és nagyon fontos, hogy az ár érték alapján döntsön mindenki, ahogy a kormányzati, illetve a Nemzeti Banki tájékoztatóban is, sajtótájékoztatóban is elhangzott, a legfontosabb az, a jó árérték arányú biztosítási fedezetekkel rendelkezzenek a magyar lakosok, vagyis a díjat plusz az ezért kapott szolgáltatást egyben nézik, amikor döntenek a meglévő biztosítások változtatásáról vagy váltásról.
Egy bekövetkező kár esetén, hogyha a szerződésbe foglalt érték alul marad a kár mértékéhez képest, mi a teendőnk?
Ugye azt az esetet tekintjük alulbiztosításnak, hogyha valakinek olyan szerződése van, ami mondjuk nem a lakásnak az adott aktuális értékét tartalmazza, hanem az elmúlt időszakban nem történt meg ennek az értékkövetése, tehát a jelenlegi piaci árhoz képest egy kisebb összeget tartalmaz. Ilyen esetekben, hogyha történik valami káresemény, akkor ennek a kettőnek az arányában térít a biztosító. Azért hozzá kell tegyem, hogy azért a legtöbb biztosító Magyarországon, így nevezzük ezt ilyen részkár, tehát amikor nem a teljes ingatlan semmisül meg, hanem mondjuk kisebb fajta javításokra kerül sor, akkor általában eltekintettül az alulbiztosítottsági szintől. De azt gondolom, hogy akkor van mindenki biztonságban, hogyha gyakorlatilag napra készen van ez a lakásbiztosítási szerződés, vagyis a lakásban, ha a házban történt valami értéknövelő, mondom, beruházás, építkezés, kilecserélve a fűtés, történt valami fontos értéktárgyat vásárolt valaki, vagy mondjuk kertes háznál, mondjuk napelemeket szerelt föl, vagy hőszivattyút szerelt be, vagy kiegészítette egy melléképülettel mondjuk az ő ingatlanját, akkor ezeket tartalmazza a szerződés. Mert hogyha nem tartalmaz, akkor azokra vonatkoznak például, nem fog téríteni a biztosító, illetve ha nem olyan értékben van biztosítva, akkor pedig, amire az előbb utaltam, elméletileg egy ilyen arányos térítést tud megtenni csak.
Az etikus 2.0 névre hallgató Európai Uniós szabályozás júliusban lép életbe. Miben érinti ez a lakásbiztosításokat és a biztosítási szektort ez a változás?
A lakásbiztosításokat ez nem érinti, ez a biztosítási szektort érinti. Az Európai Unió az életbiztosításokra vonatkozó transzparencia, vagyis nyilvánosságra hozatali követelményeket, illetve a érvényesíthető költségek mentén költség hozam bemutatáson keresztül, illetve megfelelő értékajánlatok kidolgozásán keresztül elvárást fogalmazott meg mindegyik tagországra. Itt Magyarországon a Nemzeti Bank, ugye azért is hívják most etikus 2.0-nak, mert néhány évvel ezelőtt az etikus 1.0-val a Magyar Nemzeti Bank már bevezette ezen szabályoknak a javarészét, és még megelőzve több európai uniós országot. Ez az etikus 2.0-át úgy fogalmaznék, hogy egy további finomítása ennek a szabálynak, a idén július 1-ével azon termékeket ki kell vezetni a biztosítóknak, amelyek nem felelnek meg egy bizonyos ügyfélértékelvárásnak, itt alapvetően a várható hozam, illetve ezt kapcsolódó költségek felszámítására gondolok, illetve további szabályozásnak kell megfelelni 2026. január 1-től, tehát két lépésben fog itt a magyar biztosítási piac, ezen belül az életbiztosítási piac ezen elvárásoknak megfelelni, és bízunk benne, hogy ez erősíti ezen a biztosítások transzparenciáját és versenyképességét hozam kockázat, illetve hozam költség oldalról.
Erdős Mihályt, a Mabisz elnökét Kovács Gergő kérdezte.
Hétvégi menetrend. Gazdaság, turizmus és fenntarthatóság mindenevőknek.
Március 17-től lehet pályázni a lakhatási tőkeprogramra, ami 200 milliárd forintos keretösszeggel indul el. Azok a magyar alapkezelők pályázhatnak, amelyeknél a kezelt vagyon mértéke meghaladta a 25 milliárd forintot tavaly év végéig. A Nemzeti Tőkeholding elnök vezérigazgatója kifejtette, hogy a program célja a megfizethető lakhatás támogatása. Buda Sándor hozzátette, a következő 5 évben mintegy 30 ezer új lakás épülhet meg, aminek kedvező hatása lehet az ingatlanárakra. Már is jelentős az érdeklődés a program iránt, így a keretösszeg akár 300 milliárd forintra is emelkedhet. Kovács Gergő interjúja.
Mi a célja ennek a programnak, és hogyan segíti a magánszemélyek lakáshoz jutását?
Tehát a lakhatási program a kormány 21 pontos új gazdasági akciótervén belül a második pillér, a megfizethető lakhatás keretein belül jön létre, és a célja az, hogy lehetővé tegye az otthonteremtést, biztosítását a magyar lakosság részére. A program egy 200 milliárdos keretösszeggel indul el, aminek az a lényege, hogy magyarországi befektetési alapkezelők által létrehozott ingatlan befektetési alapokba történő befektetésen keresztül valósítjuk meg a programot, tehát ez azt jelenti, hogy az állami hozzájárulás ingatlan befektetési alapokba kerül befektetésre, és ezek az alapok fogják megvalósítani a fejlesztéseket. A befektetett összeg 100%-a Magyarország ingatlan befektetésekre kerül felhasználásra, ezen belül minimum 80%-ot bérlakás, illetve lakás, illetve kollégiumi férőhelyek létesítésére kell felhasználni. Én azt gondolom, hogy ennek a hatása meg fog jelenni a piacon, sokkal nagyobb lesz a kínálat az új lakáspiacon, és ez nyilván kedvező hatással lesz az árak alakulására is.
Tehát a megépült lakások megfizethetősége jelenti majd a program sikerének a kulcsát?
Igen, mindenképpen. Jelenleg az elmúlt néhány évben nagyon alacsony volt a lakásfejlesztések száma, tehát nagyon kevés új lakás került ki a piacra. Ennek a következménye az a árrobbanás, amit ugye látunk jelenleg is az új lakások jöhetett, ami ugye átterjed a meglevő lakásállomány áraira is. Mi azt gondoljuk, hogy a program alkalmas lehet arra, hogy ezt megfékezze, illetve adott esetben akár vissza is fordítsa.
Hány új lakás születhet meg ennek a projektnek a keretein belül, és lehet-e elegendő ez az összeg?
A lakhatási tőkeprogram keretén belül egy 200 milliárd forintnyi állami hozzájárulás körül befektetése magyarországi alapkezelők által kezelt ingatlan befektetési alapokba. Ezek az ingatlan befektetési alapok fogják megvalósítani a lakóingatlan, bérlakás, illetve kollégiumi férőhely fejlesztéseket. Maga a program nagyon népszerű, tehát azt gondolom, hogy nagyon jelentős érdeklődés látszik már most is a program forrásai iránt. Van rá lehetőség, hogy a program kerete megemelése kerüljön maximum 300 milliárd forint értékig. Ez lehetővé teszi, hogy még dinamikusabb fejlődés tudjon beindulni a hazai lakóingatlan piacon. A fejlesztők által felvett hitel bankhitelekkel együtt a teljes fejlesztési volumen az elérheti a 800 ezer milliárd forintot, ami azt jelenti, hogy a következő 5 évben mintegy 30 ezerrel több új lakás épülhet meg és kerülhet a piacra, jelentősen pozitívan befolyásolva ezzel az árakat.
Milyen szempontok alapján választják ki a pályázó alapkezelőket, egyáltalán kik pályázhatnak, illetve hogyan biztosított a programnak a hatékonysága?
Tehát magyarországi székhelyű alapkezelők pályázhatnak, olyan alapkezelők, amelyek esetében a kezelt vagyon 2024. december 31-én meghaladja 25 milliárd forintot. Ez az előírás ez azért került be a pályázati kiírásba, hogy biztosítsa, hogy olyan alapkezelők tudjanak indulni és nyerni, akik megfelelő mérettel, megfelelő szakismerettel, tudással és apparátussal rendelkeznek. Egy alapkezelő maximum 20 milliárd forintos összegre pályázhat, egy alap pedig maximum 5 milliárdra, tehát ez azt jelenti, hogy egy alapkezelő akár több alappal is pályázhat, de ahogy említettem, egy alapkezelő esetében a teljes összeg nem haladhatja meg a 20 milliárd forintot.
Ez a program egyébként az egész országra hatással lesz, tehát nem csak a fővárosi régióra fog koncentrálni, hanem a vidékre is hatással lehet?
Azt gondolom, hogy a program hatása az egész országban érezhető lesz, mind Budapesten, mind pedig vidéken. A vidéki piacon akár nagyobb hatás is elképzelhető, mint a budapestin, tekintettel arra, hogy itt kisebb méretű lakásállományról és lakáspiacról van szó, tehát egy-egy fejlesztés jelentősen nagyobb változást tud beindítani, mint Budapesten, de természetesen azt várjuk, hogy a budapesti piacon is a lakhatási program egyfajta fékként fog működni az árak esetében.
Hogyan hat majd ez a lakáspiaci árakra, illetve a lakhatási válságra? Számítanak rá, hogy ez enyhíteni fogja, vagy ezt még egyelőre nem lehet megmondani?
Mindenképpen számítunk rá, hogy enyhíteni fogja a lakhatási válságot. Az első lakások a program keretében 1-2 év múlva fognak piacra kerülni, ugye sok fejlesztő már tervezőasztalról elkezdi árulni a projektjeit, tehát ekkorra már jelentkezni fog a program kedvező hatása. Ugye önmagában az, hogy a kínálat megemelkedik, és egy sokkal jelentősebb kínálat fog szemben állni a mostani kereslettel, ez már önmagában az árak terítődése irányába kell, hogy vezessen, vagy mutasson. Természetesen a lakásárak azért minden gazdaságban, így Magyarországon is viszonylag ritkábban csökkennek, de már önmagában az egy jó irány a megfizethető lakhatás irányába, hogyha a reálbérek emelkedése mellett az ingatlan árak mondjuk stagnálnak egy több éves periódusba, ez nyilván megfizethetőbbé teszi az otthonteremtést és a lakhatást.
Milyen négyzetméter ár lenne elfogadható az új lakások esetében? Van ilyen elvárás a pályázatban?
nincsen. A pályázat piaci koordinációban valósul meg, tehát ahogy említettem, piaci alapkezelők fogják lebonyolítani a programot, tehát az ő piacismeretük, piacfelmérésük folyamányaként fognak létrejönni a befektetések. Ez mind az árakat, mind az ingatlanpiaci szegmenseket, mind pedig a területi elosztást illeti. Nagyon nehéz lenne erre ugye négyzetméterárat mondani, hiszen elég eltérő négyzetméterárak vannak ugye akár az országon belüli lokációtól függően, vagy akár városon belüli lokáción, vagy lakóingatlan típustól függően, tehát erre ilyen egységes négyzetméterárat nem lehet mondani. Ugye, ahogy említettem, profi alapkezelőkről van szó, ők fogják felmérni a piaci igényeket, mind lokációt illetően, mind árazást illetően, és ők fogják megvalósítani azokat a projekteket, amiket ugye a piac keres, és amiket a piac fel tud venni.
Hogyan terveznek itt az új lakások mellett a bérlakások és a kollégiumi épületek fejlesztése is hangsúlyos része lesz ennek a programnak?
A befektetési alapok által kapott pénzből lakások, bérlakások, kollégiumi férőhelyek épülnek majd. Itt is a piacra számítunk, tehát az az elvárásunk, hogy azok az alapkezelők, akik ezeket megvalósítják, felmérik azokat az igényeket, amik jelentkeznek a piacon, és ennek megfelelően tudják majd a különböző szegmensek között allokálni a befektetéseiket. Március 24-én zárul a pályázat, ezt követően fogjuk látni, hogy a különböző alapkezelők milyen tervekkel pályáztak, milyen tervekkel rendelkeznek, és akkor már többet fogunk tudni erről is mondani.
A Nemzeti Tőkeholding elnök vezérigazgatójával Buda Sándorral Kovács Gergő beszélgetett.
Hétvégi menetrend. Gazdaság, turizmus és fenntarthatóság mindenevőknek.
Kiberbiztonsági kalandregényt mutattak be gyerekeknek. A Pénzhét tematikus hét keretében jelent meg a kiadvány Frici, Fülöp és a hackerek címmel. A kötet a digitális biztonságról szól. Solymos Ákos kiberbiztonsági szakemberrel, a könyvszerzőjével, Németh László beszélgetett.
Hogyan jött az ötlet?
Igazából nem kalandregény, hanem 8 kis történet összetűzve egy könyvbe, de valóban gyerekeknek szóló kiberbiztonsági történetek vannak ebbe a kis kiadványba. Hogy jött ez? Hát igazából úgy jött, hogy annak idején, amikor a gyerekeim olyan korúak voltak, hogy elkezdtek telefont, internetet használni, akkor körbenéztem a magyar könyvpiacon, hogy milyen kiberbiztonsággal kapcsolatos könyvet lehetne a gyerekeknek odaadni, és hát igazából nem volt ilyen. Egyébként sem külföldi szerzőtől, sem hazai szerzőtől. Úgyhogy nekem tanító az egyik végzettségem, úgyhogy vettem a bátorságot, és begyítve a 20 év kiberbiztonsági szakértői tapasztalatommal, úgyhogy írtam egy ilyet, és hát ez most már a második kiadását éltem meg ez a könyv, természetesen be lett frissítve a mostani kornak a szellemében, úgyhogy igazándiból egy nagyon a visszajelzések alapján érdekes és hasznos tudást átadó kis anyag született.
Akkor ez ezek szerint, hogyha most csak a tanítói végzettségre gondolok, hogy ez akkor a viszonylag fiatalabb korosztálynak is odaadható már?
Így van, én ezt úgy szoktam definiálni, hogy amikortól a gyerek elkezd eszközt, és főleg saját eszközt használni, legyen a számítógép, vagy a telefon, vagy tablet, vagy bármi, és az interneten keresztül elkezd különböző dolgokat csinálni, szolgáltatásokat igényelni, böngészni, közösségi média, levelezés, egyéb dolgokat folytatni, akkortól már ez olyan hasznos dolgokat mond neki, amelyek meg tudják védeni az internetes fenyegetésekkel szemben, akár legyen az szó zsarlóvírusról, vagy bankkártyás csalásokról, vagy adathalászatról, hiszen például most már a gyerekek is egyre nagyobb számban használnak bankkártyát például, akár fizetésre, akár egyre inkább ugye az internetes vásárlásokra, hiszen ezt látják például a szüleiktől is, viszont nem biztos, hogy ezzel együtt rögtön megkapják otthon a védelmet, meg a védőhálót ezekkel a dolgokkal kapcsolatban.
Veszélyes hely egy gyereknek az internet?
Abszolút, nagyon. Én úgy gondolom, hogy igen, főleg a tekintetben, hogy és egy kicsit kritikus leszek, tudom, de sem a pedagógus társadalom, sem a szülők nincsenek felkészítve, még a saját szintünkön, sem arra, hogy megvédjék magukat az interneten, vagy hogy jól használják, és biztonságosan használják az internetet. Innentől kezdve pedig a gyerekek, akik ez miatt autodidakta módon, meg a korosztály hatás kapcsán szembesülnek dolgokkal, sokkal nagyobb veszélyeknek vannak kitéve, hiszen saját kárukon kell egy csomó mindent megtanulni. Ez látszódik is egyébként azon, hogy rendőrökkel is beszélgetve, hogy külön bűnözői kör próbálkozik a gyerekeknél, azoknál a számítógépes platformokon, játékplatformokon, ahol a gyerekek vannak, és nem csak a pénzüket próbálják meg ilyenkor elszedni, hanem ugye egyéb támadásoknak is ki vannak téve, itt a szexuális zaklatástól kezdve pedofília és egyéb dolgokkal együtt.
Ezek azért visszakövethetők, ezek a bűncselekmények? Tehát azért ezt ugye bizonyos digitális nyomok nélkül nem lehet elkövetni?
Részben visszakövethetőek, viszont egyre több van belőlük, egyre nagyobb kör foglalkozik úgy általában is a kiberbűnözéssel, és nem csak a gyerekekre gondolok, hanem úgy emblok az egész világon. Viszont hogyha nincsenek felkészítve a gyerekek, meg a szülők se arra, hogy mondjuk hogyan vegyenek észre egy ilyet, vagy hogy mit tegyenek egy olyan helyzetbe, ha mondjuk akár a gyereknek az adataival visszaélnek, vagy a gyereknek a bankkártyáját ellopták, vagy meg Isten mondjuk a gyerek elkezdi használni a szülőnek a kártyáját, amit bent felejtettek egy játék regisztrációba, és mondjuk onnan elkezdi a gyerek leszívni a pénzt a játék közben, akkor ez egy nehéz ügy. És a rendőrség pedig sok esetben nem is kap erről értesítést, hiszen ezek azért nem akkora nagy összegek, úgymond, tehát nem feltétlenül milliós összegek, és sokszor a szülők is szégyellik azt, hogy egy ilyen helyzetbe belekerültek, és nem mennek el a rendőrség, nem tesznek feljelentést. Tehát én úgy gondolom, hogy a látencia az nagyon-nagyon nagy ebben a témában.
Lépést lehet tartani azért a bűnözőkkel?
Hát muszáj, de ehhez az kell, hogy a szülők is, és egyébként erre szintén nagyon jó a könyv, mert azt a visszajelzést kapom, hogy nem csak a gyerekek tanulnak belőle, hanem a szülőknek is, meg a pedagógusoknak is rengeteg a hajlamint okoz, tehát rengeteg új információt tartalmaz. Szóval, hogy fel lehet készülni az alap dolgokra. Mindentől nem lehet megvédeni a gyerekeket az interneten. Igazából arra kell őket felkészíteni, és arra is nagyon jó ez a könyv, hogy ha valami rossz érzésük van, vagy valami történik velük, ami negatívan érinti őket, akkor szóljanak. Szóljanak felnőtteknek, szóljanak pedagógusoknak, adott esetben kérjenek szakértőktől segítséget, mert akkor lehet igazán tenni valamit, hogyha ezt a gyerekek magukba zárják, meg ne egy Isten szégyellik, akkor az később sokkal rosszabb dolgokba mehet át.
Amikor én jártam iskolába, akkor még igazából, hát én mindig azt szoktam mondani, hogy én a múlt évezredben jártam iskolába, akkor még például a pénzügyi ismereteket sem oktatták iskolai szinten. Aztán most már egyre több ilyen kezdeményezés van, főleg, hogy azért túl vagyunk egy-két világválságon, meg regionális válságon, tehát nyilván valahol valakik felismerték, hogy az ilyen kezdeményezések is fontosak. Elképzelhető, hogy a közeli jövőben a gyerekek digitális biztonságával kapcsolatos oktatóanyagok is bekerülhetnek akár a mindennapokba, egy általános iskolában?
Ezen minden érintett, aki szakmabeli, akár most itt a pénzügyi ismeretekre gondolok, akár ismerve a kiberbiztonsági szakmát is, nagyon erősen dolgozik azon, hogy ezek a dolgok, akár a pénzügyi biztonsághoz kapcsolatban az alappénzügyi ismeretek, akár a digitális biztonság kapcsán az információbiztonsági ismeretek, azok ténylegesen a tananyagnak, a tanterveknek a részét képezzék, mert most ilyen pillanatban mind a pénzügyi téma, mind a kiberbiztonsági téma sok esetben maximum egy-egy órán jelenik meg egy-egy osztály vagy egy-egy évfolyamnak az életébe. Miközben ugye a pénzt is nap mint nap használják a gyerekek, illetve hát az internetet, meg az informatikai eszközöket is, tehát mind a két témában sokkal-sokkal nagyobb képzés, alapképzés lenne szükséges a közoktatásban, meg egyébként megérben a felső oktatásban is, de maradjunk itt az alapoknál, tényleg az általános iskolánál is. Szóval az, hogy évente egyszer vagy kétszer foglalkoznak ezzel az egésszel, az nagyon-nagyon kevés, hiszen napközben meg az egész életben, meg rengeteg ezzel kapcsolatos hatás éri őket.
És ezzel kapcsolatban nyilván egyetértünk abban, hogy azért is lenne szükség valamilyen előrelépésre, mert ugye ahogy ezek a generációk vagy a fiatalabbak felnőnek, gyakorlatilag a készpénzes fizetési megoldások is szépen vissza fognak szorulni.
Igen, azt mondta, sok esetben egyszerűen kényelmesebb, gyorsabb, és ez sajnos ezzel kapcsolatban veszélyesebb is a digitális fizetés, ezért most is ugye a kiberbiztonsági tananyagban például kifejezett külön téma a pénzhét kapcsán a digitális pénz, meg a digitális pénztárcának a használata, illetve a felsőbb korosztályoknak a 7-8-os, illetve a középiskolás korosztálynak készült tananyagban, például benne vannak a kriptovaluta, benne van a mesterséges intelligencia, illetve ezzel kapcsolatos pénzügyi dolgoknak és ezeknek a veszélyeinek is az ismertetése. Úgyhogy igen, egyre inkább ez terjedni fog, a készpénz valószínűleg háttérbe fog szorulni, és ez sajnos a kiberbűnözők is ezt tudják, és ahogy említettem is, kifejezetten sokszor már a gyerekekre mennek rá, és őket próbálják meg adathalászni, meg őket próbálják meg megkárosítani.
Anélkül, hogy lelőnénk a poént, ugye 8 kis történetet említett, amelyeket ugye összefűzött ebben a regényben. Itt hát gondolom, hogy nyilván az alaptörténeteket azt az élet szülte, a szereplők is részben vagy egészben valóságosak?
Nem, a szereplők abszolút kitaláltak, viszont való igaz, nem egy olyan történet van, aminek megtörtént cselekménye az alapja, például ilyen az, hogy van egy történet benne, ahol egy iskolába feltörik az iskolai wifi routert, illetve hát bankkártyás csalások, meg adathalászatok, illetve a közösségi médiában is rengeteg olyan esemény zajlik, ami adott esetben a felelőtlen posztolás és ennek a következményéből fakadó problémák, konfliktusok. Úgyhogy ezek mind-mind teljesen életszagú történetek egyébként, ezt szintén külön ki szokták emelni azok, akik így visszajelzést adnak, hogy nagyon sok gyakorlatias dolgot lehet tanulni belőle. Igazából én igyekeztem, hogy ne egy didaktikus dolog legyen, tehát ez miatt annak idején rengeteg segédanyag meg magyarázat ki is került a könyvből, viszont van egy nagyon jó lábjegyzet gyűjtemény, illetve van egy nagyon jó link gyűjtemény is a könyvben, ahol tényleg akár azonnal ki lehet próbálni azokat a dolgokat, amikről a Kicinek meg a Fülöpnek a történetei szólnak. Illetve, ahogy szokták emlegetni, hogy egy közös feldolgozásra ez egy nagyon jó lehetőség, tehát akár otthon az, hogy anyuka, apuka felolvassa, hogy együtt megnézik a történetet, átbeszélik, kipróbálják, amik ott benne vannak. Ez össze tudja hozni a családot, újra van esetleg lehetőség arra, hogy egy közös téma legyen a gyerekekkel való kommunikációba, hiszen ez egy másik nagyon messzire vezető probléma, hogy itt a digitális korszakban eléggé el tudnak szakadni egymástól a generációk, és sokszor nincs is közös pont, amivel beszélgetni lehetne. Itt ez a könyv, ez egy nagyon jó lehetőség arra, hogy ezt együtt átélve, együtt tanulva belőle mindenki megerősítse a saját digitális biztonságát.
Solymos Ákos kiberbiztonsági szakemberrel Németh László beszélgetett.
Hétvégi menetrend. Gazdaság, turizmus és fenntarthatóság mindenevőknek.
Picit szusszanunk, pár perc múlva folytatjuk az eheti reggeli monitor legérdekesebb beszélgetéseivel. Várom vissza Önöket.